Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdte a tanévet az Egri Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet. Szentkereszt felmagasztalásának előestéjén tartották a Veni Szanktét. Homiliájában Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató a kereszt és a remény összekapcsolódásáról beszélt. A kereszt egy kapu, amelyen át eljutunk a feltámadásra, s ez nagyon konkrétan szól ma hozzánk, és hozzátok kedves papnövendékek, akik az új tanévet kezditek, mondta. Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora arra kérte a kispapokat, készüljenek fel lélekben, teológiai tudásban és gyakorlati készségekben arra, hogy majd eredményesen lássák el hivatásokat a hívek között. Idén 3 első éves kispap állt a rektor elé, és tett ünnepélyes fogadalmat. A köztársasági ösztöndíjat erre a tanévre Zubko Bence nyert el. Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk aktív tagja az Európai Nukleáris Koalíciónak, 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása, így 70%-ra nő az atomenergia részesedése a villamosenergia ellátásban. Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia biztonság az innováció területén, jelentette be a tárcavezető. Magyarországon egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni, hívta fel a figyelmet. Nem kérünk jogállamisági leckét egy olyan ország vezetőjétől, ahol robbantásos támadások vannak és bandaháborúk dúlnak, közölte László András fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook oldalán, arra utalva a svéd miniszterelnök kiakadt Orbán Viktorra, amiért idézte a Divel cikkét a svédországi kiskorúak bűnözéséről. Ulf Kristersson szerint égbe kiáltó hazugság, amit a magyar kormány főposztolt, majd gúnyosan hozzátette, ez nem meglepő egy olyan embertől, aki lebontja a jogállamiságot. László András ezzel összefüggésben kiemelte, a migránsbandák olyan erőszakosak Svédországban, hogy az évlei hírekben döbbenten számoltak be arról, hogy egy hónap alatt napi átlagban egy robbantásos leszámolás vagy támadás volt. A Fidelitas 100%-ig egyetért Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselővel, aki távozásra szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét. A Fidelitas Facebook oldalára feltöltött videóban Szucsi Balázs külügyi kabinetvezető azt mondta, a brüsszeli politika megbukott, az EU vezetői olyan gazdasági válságba sodorták az uniót, amire még sosem volt példa. A magyar kormány Európa politikájának kiinduló pontja, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, jelentette ki az Európa politikáért felelős helyettes államtitkár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetek Európája karrierprogramjának tanévnyitő ünnepségén. Molnár Balázs szerint ezért szükséges, hogy minél több olyan szakembert képezzenek, aki behatóan ismeri az EU működését. A magyar külpolitika nem választ kelet és nyugat között, hanem összeköti azokat, ez adja az ország mozgásterét és stratégiai céljainak alapját. Emelte ki a honvédelmi miniszter az 5. geopolitikai summit konferencia nyitó beszédében. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, Magyarország felkészült, a NATO-ban és az Európai Unióban megalapozottan, magabiztosan őrzi szuverenitását, ugyanakkor elutasítja a központosítást, a túlzott szabályozást és az elfogult bírálatokat, amelyek meg Európát. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnök helyettese ismét provokatív hangvételű bejegyzést tett közzé a Telegramon, amelyben egyszerre gúnyolódott, fenyegetőzött és erősítette a háborús retorikát. Idézem, ha a Kijev és a többi idióta ötlete valóra válna és a NATO tagállamai lelőhetnék az orosz drónokat Ukrajna felett, az egyetlen dolgot jelentene, a NATO háborúját Oroszországgal. Mostantól 2026. augusztus 31-ig kérvényezhetik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok az általuk felvett babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar-Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval, tájékoztatták az ügyben együttműködő szervezetek az MT-t. A szülő elhalálozása vagy munkaképtelensége miatt rászorulóvá vált családok lehetőségéről van szó. Az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forintnyi adókedvezmény maradt a családoknál, a következő 4 évben pedig még további 4000 milliárd maradhat, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a családügyi kerekasztal ülésén. Hankó Balázs arról beszélt, Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának teljes megvalósulásához arra van szükség, hogy megmaradjanak az adókedvezmények, az otthonteremtési támogatások és a rezsicsökkentés. Végül az időjárásról, megnövekszik majd a felhőzet, és több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néha meg is erősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 54. részét hallgathatják meg Varga Tamás előadásában.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Bonacieux-né csak nézett utána, de mozdulni nem tudott. Úgy érezte magát, mint aki azt álmodja, hogy üldözik, és hiába próbál menekülni. Néhány perc múlva pokoli dörömbölés verte fel a házat. Bonacieux-né minden pillanatban arra várt, hogy Milady visszajön, de az asszony nem mutatkozott. Bonacieux-né homloka tűzben égett. Többször is kivert a hideg veríték, nyilván a rémülettől. Végre meghallotta, hogy megcsikordul az ajtórácsa, csizmakopogás, sarkantyú pengés hallatszott a lépcsőn. Emberek közeledtek, össze-vissza kiabáltak, mint a saját nevét hallotta volna. Hirtelen nagyot sikoltott örömében, s az ajtóhoz rohant, ráismert D'Artagnan hangjára. D'Artagnan! D'Artagnan! Kiáltotta. Csak hogy megérkezett, itt vagyok, ide jöjjön! Konstanz, Konstanz, válaszolta a fiatalember. Hol van hát, édes Istenem? Ugyanakkor nem is annyira kinyitották, mint betaszították a cella ajtaját. Több férfi rontott be a szobába, Bonacieux-né egy székre roskadt, mozdulni sem bírt. D'Artagnan a földre dobta még füstölgő pisztolyát, és térdre borult kedvese előtt. Athos Delixiába dugta pisztolyacsövét, Porthos és Aramis visszadugta csupasz kardját a hüvelyébe. Ó, D'Artagnan, kedves D'Artagnanom, végre itt vagy. Nem csalódtam, hát csak ugyan te vagy. Én vagyok Konstanz, én vagyok végre együtt. Hát mégsem mondott igazat az a nő. Mégiscsak eljöttél, nem hiába reméltem, nem akartam elmenekülni. Ó, de jól tettem, ó, de boldog vagyok. Athos mindeddig nyugodtan ült egy széken, a nő hallatára azonban felpattant. Az a nő. Ki az a nő? Kérdezte D'Artagnan. Egy hölgy, aki velem volt itt fogoly, és segíteni akart rajtam, meg akart menteni üldözőimtől, de azt hitte, hogy az urak a bíboros gárdistája, és ezért elmenekült. Kegyeddel együtt volt fogoly, kiáltotta D'Artagnan, és arca fehérebb lett kedvese fehér fátlánál. Tehát kiről beszél? Arról az asszonyról, aki azt állította, hogy D'Artagnan a barátja. Itt állt a kocsi a kapu előtt, de hiszen kegyed mindent elmondott neki. A nevét, sürgette D'Artagnan. Ja, Istenem, hát nem tudja, hogy hívják. De igen, mondták. Várjon csak, haj de furcsa. Ó, Istenem, oly zavaros a fejem. És a szemem elhomályosul. Ide, barátaim, olyan a keze, mint a jég, jajdult fel D'Artagnan. Rosszul van, jóságos Isten elveszi eszméletét. Porthos torka szakadtából segítségért kiáltott, Aramis pedig az asztalhoz ugrott vízért, de megtorpant, amikor meglátta Athos iszonyan eltorzult arcvonásait. A testőr az asztal előtt állt, a haja égnek merett, igen, szó szerint égnek merett, és tekintete dermedten csüngött az egyik poháron. Arcára volt írva, hogy egészen felkavarja valami iszonyú gyanú. Nem, szólalt meg, nem hihetem. Ekkora gazságot nem engedhet meg az Isten. Vizet, harsogta D'Artagnan, vizet! Ó, szegény, szerencsétlen asszony, suttogta Athos megtörten. D'Artagnan csókjaira Bonacieux-né ismét felnyitotta szemét. Jobban van, ujjongott a fiatalember. Köszönöm neked, köszönöm Istenem. Az Isten szerelmére, asszonyom, szólt Athos. Ki ez az üres pohár? Az enyém, uram, lebegte elhaló hangon a fiatalasszony. Ki töltötte poharába ezt a bort? Az a nő. De hát ki az a nő? Ó, már emlékszem, nyögte Bonacieux-né. Wintergrove nő. A négy jó barát egyszerre ordított fel, de Athos hangja túlharsogta valamennyiükét. E pillanatban Bonacieux-né arca szürkére vált, ledöntötte lábáról az alattomos fájdalom, és a szegény fiatalasszony hörögve omlott Porthos és Aramis karjába. D'Artagnan rémületét nehéz volt leírni. A fiatalember megragadta Athos kezét. Jaj, nyögte, csak nem hiszed? Az okokás elnyomta hangját. Róla mindent elhiszek, szólt Athos, véresre harapva ajkát, nehogy ő is elsírja magát. D'Artagnan, kiáltotta Bonacieux-né, hol vagy hát, ne hagyj itt, nem látod, hogy meghalok. D'Artagnan egyre csak Athos kezét szorongatta, most azonban eleresztette, és a fiatalasszonyhoz rohant. Bonacieux-né bájos vonásait feldújta a fájdalom, szeme üvegesen, élettelenül merett maga elé, teste görcsösen remegett, homlokán patakzott a veríték. Az ég szerelmére! Rohanjatok! Porthos, Aramis, hozzatok valakit, segítsetek! Már késő, szólt Athos. Ahol ő keveri a mérget, ott az ellenméreg nem segít. Igen, suttogta Bonacieux-né, segítsenek! Aztán minden erejét megfeszítve két kezébe vette a fiatalember fejét, egy pillanatig úgy nézte, hogy egész lelke a pillantásában összpontosult, majd hangosan felzokogott, és ajkára tapasztotta az ajkát. Konstanz! Konstanz! Kiáltotta D'Artagnan. Bonacieux-né felsóhajtott. D'Artagnan az ajkán érezte leheletét. Egy szerelmes, tiszta nő lelke volt ez a sóhaj. Most szállt vissza otthonába, az égbe. D'Artagnan már csak egy holttestet szorított karjaiba. Felhajdult, s mintha maga is meghalt volna, sáppattan dermedten roskadt kedvese mellé. Porthos sírt, Athos öklét rázta az égre, Aramis keresztet vetett. Ekkor egy férfi jelent meg a küszöbön, csak nem olyan sáppat volt, mint a többiek oda benn a szobában. Körülnézett, és meglátta Bonacieux-nét holtan, D'Artagnant ájultan. A nagy csapásokat mindenütt kábult percek követik. Ő épp ilyen percben érkezett meg. Úgy látom, jó helyen járok, szólalt meg. Ez az úr itt D'Artagnan úr, mellette pedig három jó barátja, Athos, Porthos és Aramis urak. A megnevezettek csodálkozva néztek az idegenre, úgy rémlett nekik ismerik valahonnan. Az urak is egy asszonyt keresnek, akárcsak én, folytatta az ismeretlen. Úgy látom, erre járt. Ez a hulla legalábbis arra val. A három jó barát tovább hallgatott. A hang meg az arc nagyon emlékeztette őket valakire, akit már láttak azelőtt, de sehogy sem jutott eszükbe, mikor és hogyan. Ha már az urak nem akarják megismerni azt az embert, aki valószínűleg kétszeresen is az uraknak köszönheti az életét, folytatta az idegen, akkor ismét bemutatkozom. Winterlord vagyok, annak a nőnek a sógora. A három jó barát felkiáltott a meglepetéstől. Athos felkelt és kezet nyújtott neki. Isten hozta, milord, Isten hozta, kedves barátunk. Portsmouthból 5 órával utána indultam el, mondta Winterlord. 3 órával utána érkeztem Boulogne-ba. Szenomerben 20 perccel előzött meg, Lilliében pedig nyomát vesztettem. Találomra kérdezősködtem felőle, amikor megláttam az urakat tovaszáguldani. Megismertem D'Artagnan urat. Hiába kiáltoztam, nem válaszoltak. Úgy gondoltam, az urak után rohanok, de lovam nagyon fáradt volt, nem bírt a szusszal. És amint látom, kárba veszett minden igyekezetünk. Túl későn értek ide. Sajnos így igaz, szólt Athos Winterlordhoz, és Bonacieux-nére mutatott, aki ott feküdt élettelenül. Azután D'Artagnanra, akit Porthos meg Aramis igyekezett eszméletre téríteni. Mind a ketten meghaltak, kérdezte Winterlord hidegen. Szerencsére nem, válaszolt Athos. D'Artagnan úr csak elájult. Még szerencse, szólt Winterlord. D'Artagnan csak ugyan éppen felnyitotta szemét. Kitépte magát Porthos és Aramis karjából, és szinte tébolyultan omlott halott kedvesére. Athos felállt, lassan, ünnepélyesen odament, gyengéden átölelte a fiatalembert, és amikor az felzokogott, nemes, meggyőző hangján így csitította. Légy férfi, kedves fiam! A sírás az asszonyok dolga. A bosszú a férfié. Igen, igen, mondta D'Artagnan, a bosszú órájában veled leszek. Athos látta, hogy a bosszú gondolatára szerencsétlen barátja ismét erőre kap. Felhasználta hát a pillanatot, és intett Porthosnak meg Aramisnak, kerítsék elő a főnökasszonyt. A két testőr a folyosón találkozott az apácával. A jámbor lélek még most sem tért magához, még egészen kába volt az eseményektől. Odaszólította néhány apácáját. Eszébe sem jutott, hogy a rendház szabályaival ellenkezik, hogy 5 férfi van az épületben. Asszonyom, mondta Athos, miközben D'Artagnan karjába fűzte a karját. Kegyedre bízzük a szerencsétlen asszony holttestét, legyen rá gondja a kegyes előírások szerint. Angyal volt a földön, az lesz az égben is. Számítsa őt is apácái közé. Egyszer még visszatérünk és imádkozunk hamvai fölött. D'Artagnan Athos kebbére borult és felzokogott. Zokog csak, zokog, szólt Athos. Szerelmes ifjú 10-es szív. Bár én tudnék így zokogni. Úgy dédelgette a fiatalembert, mintha az apja volna, úgy vigasztalta, mint a gyóntatója, magasztos volt, mint aki sokat szenvedett. Kitámogatta D'Artagnant a kolostorból, azután kantárszáron vezetve lovaikat nyugban inasaikkal, megindultak Bétűn városa felé. Már is jól láthatták tetőit, tornyait, s hamarosan megálltak a legelső fogadónál. Mi ez? Kérdezte D'Artagnan. Nem üldözzük ezt a nőt? Majd később, szólt Athos, előbb még el kell intéznem valamit. Elszalasztjuk, Athos, mondta a fiatalember. El a te hibádból. Vállalom a felelősséget, mondta Athos. D'Artagnan úgy bízott barátja szavában, hogy szótlanul lehajtotta fejét, és belépett a fogadóba. Porthos és Aramis összenézett, nem tudták mire vélni Athos nagy önbizalmát. Winterlord azt gondolta, azért beszélít, hogy D'Artagnan gyötrelmét csillapítsa. Most pedig, uraim, szólt Athos, amikor megállapította, hogy van mindnyájuk részére üres szoba a fogadóban, vonuljon ki a szobájába, legjobb, ha D'Artagnan egyedül marad, hogy kísírja és kialudja magát. Bízzanak bennem, én mindennel gondolok. Csak annyit szeretnék mondani, szólt Winterlord, hogyha Wintergrófnő ügyében kell intézkedni. Ez elsősorban engem illet, milédi a sógornőm. Nekem pedig, szólt Athos, a feleségem. D'Artagnan elmosolyodott. Barátja felfedte a nagy titkot. Tehát úgy látszik, bizonyos a bosszú sikerében. Porthos és Aramis sápadtan pillantott egymásra. Winterlord azt hitte, Athos megbolondult. Menjenek csak a szobájukba, mondta Athos, és mindent bízzanak rám. Én vagyok a férje, tehát az ügy rám tartozik. Csak annyit kérek, D'Artagnan, hogyha nem vesztette el, adja ide azt a cédulát, amelyik annak a férfinak kalapjából esett ki, s rajta van a falu neve. Ó, kiáltott fel D'Artagnan, értem már, ő írta fel azt a falu nevet. Látod, szólt Athos, van Isten. Athos kétségbeesését mélységes fájdalom váltotta fel, s szinte szárnyakat adott amúgy is ragyogó elméjének. Egyetlen gondolat rabja volt, ígéretet tett barátainak, felelősséget vállalt magára. Utoljára ment be hátszobájába, térképet hozatott a fogadóssal, tanulmányozta ábráit, vonalait, megállapította, hogy Bétünkből 4 út visz Armentierébe, azután beszólított az inasokat. Planché, Grimaud, Mousqueton és Bazin belépett a szobába. Tudomásul vették Athos világos, szavatos és súlyos parancsait. Másnap hajnalban indulnak útnak, és Armentierébe mennek, kiki más-más úton. Planché volt köztük a legértelmesebb. Ő azt az utat járja végig, amelyiken a kocsi elrobogott. Mint emlékszünk, a kocsit Rochefort inasa kísérte, amikor a 4 jó barát utána lőtt. Athos először az inasokat állította csatasorba, mert amióta őt és cimboráit szolgálták, jól megismerte őket, tudta, melyiknek milyen jó tulajdonsága van. Továbbá járókelők jobban bíznak az inasban, mint a gazdájában, és szívesebbek is hozzá. Végül Milady nem ismerte az inasokat, ám annál jobban gazdáikat, az inasok pedig nagyon is jól ismerték Milady-t. A további feladat, másnap 11 órakor találkozik a 4 inas, ha rábukkannak Milady búvóhelyére, 3-an ott maradnak őrizetül, a 4. visszasiet Bétünkbe, értesíti Athost, s a helyszínre kíséri a 4 testőrt. Az inasok tudomásul vették a tennivalókat és szétszívettek. Ekkor Athos felállt székéből, felkötötte kardját, beburkolódzott köpenyébe, és elhagyta a fogadót. Körülbelül 10 óra lehetett. Mint tudjuk, vidéken este 10-kor meglehetősen néptelenek az utcán. Athos viselkedése mégis arra vallott, hogy keres valakit, mert valami kérdezni valója van. Végre útjába akadt egy elkésett járókelő. Athos megállította, egy-két szót szólt hozzá, mire az ember rémülten visszahölkölt, de azért megadta a felvilágosítást. Athos fél aranyat ígért neki, ha elkíséri, de az ember elutasította. Athos megindult az utcán a megadott irányba, a keresztútnál ismét megállt, szemlátomás tájékozatlanul. Mivel azonban keresztútnál mégiscsak könnyebben eligazítják az embert, mint egyebütt, úgy döntött, itt várakozik. Néhány perc múlva csak ugyan jött is arra egy éjjeli őr. Athos ettől is megkérdezte ugyanazt, amit az előbb a járókelőtől. Az éjjeli őr szakasztott ugyanúgy megrémült, ő sem vállalkozott rá, hogy elkísérje, csupán a kezével mutatta, merre menjen. Athos megindult arra felé, és egy külvárosba jutott. Éppen szemközt azzal a városrésszel, ahol ő maga cimboráival Bétünkbe ért. Megint tájékozatlanul és nyugtalanul nézett körül, és harmadszor is megállt. Szerencsére arra jött egy koldus, és odalépett hozzá Alamisnáért. Athos egy tallért ígért neki, ha elkíséri. A koldus egy percig tétovázott, de amikor a homályban szemébe villant az ezüst pénz, rászánta magát, és megindult Athos előtt. Az egyik utca sarkon messziről egy magányos, elhagyatott, szomorú házikóra mutatott. Athos megindult a ház felé, a koldus pedig miután megkapta jutalmát, úgy elporzott, mintha kergetné valaki. Athos körbejárta a házat, és csak nagy nehezen találta meg az ajtót a kaiba vöröses vakolattal borított falában. Semmi fény nem szüremlett ki a zsalugátterek résein, semmi nesz nem jelezte, hogy valaki lakik odabenn. Komor volt és néma akár a sír. Athos háromszor is kopogtatott, de senki sem felelt. Mégis a harmadik kopogtatásra lépések közeledtek oda bentről, majd végre megnyílt az ajtó, és egy magas, halványképű, fekete hajú szakállas férfi tűnt elő. Athos halkan néhány szót váltott vele, majd a magas férfi megengedte, hogy belépjen. Hát azt nyomban élt is az engedéllyel, s az ajtó bezárult mögötte. A férfi, akiért oly nagy utat tett meg, míg végre nagy nehezen rátalált, bevezette műhelyébe, ahol éppen azzal foglalatoskodott, hogy a csontváz zörgő darabjait toldozta-foldozta össze drót darabokkal. Kis híján készen is volt már vele, csak a koponya feküdt még az asztalon. Az egész berendezés elárulta, hogy a házigazda a természetkutatója. A polcokon fajták szerint csoportosítva feliratos üvegek sorakoztak, bennük kígyók, a falakon nagy fekete fakeretekben kitömött gyíkok, bőrük messze csmarag módjára verte vissza a fényt. A szoba sarkaiban pedig illatos szárított fűcsomók lógtak a mennyezetről, rejtélyes erők hordozói, melyekről mit sem tudnak az avatatlanok. Családnak, személyzetnek sehol semmi nyoma. A magas férfi egyedül lakta a házat. Athos hidegen, közönösen jártatta végig pillantását a tárgyakon. A férfi kérésére széket fogott, s leült melléje. Elmondta, mi az oka látogatásának, és mit szeretne, ám alig, hogy kinyilvánította óhaját, az idegen, aki állva hallgatta szavait, rémülten visszahúzódott, és megtagadta a kérést. Ekkor Athos egy papírost húzott elő a zsebéből, rajta csupán két sor, egy aláírás, meg egy pecsét, s a férfi elé tette. Mint kiderült, annak túl korai volt a vonakodás, mert alig olvasta el az írást, alig, hogy meglátta az aláíró nevét és pecsétjét, meghajolva jelezte, nincs ellenvetése, már is engedelmeskedik. Athos ezúttal többet nem is kért. Felkelt, elköszönt és eltávozott, majd ugyanazon az úton, amelyiken jött, visszatért a fogadóba és szobájába zárkozott. D'Artagnan kora hajnalban bekopogott hozzá és megkérdezte: most mit csinálunk? Várunk, válaszolt Athos. Nem sokára a zárda főnök asszonya megüzente a testőröknek, hogy Bonacieux-nét délben temetik. Az elvetemült méregkeverőről még mindig semmi hír. Csak annyit tudnak, hogy a kerten átmenekült. A homokban felismerték a lábnyomát, és zárva találták a kertkaput. A kulcsnak nyoma veszett. Winter Lord és a négy jó barát a jelzett időben a kolostorba ment. Szólt minden harang, a kápolna ajtaja tárva nyitva állt, a szentély rácsa zárva volt. Az áldozat holtteste apásza ruhában a szentély közepén volt felravatalozva. A szentély jobb és bal oldalán, s a kolostorban nyíló rácsok mögött felsorakozott az egész karmelita zárda. Onnan hallgatták a gyászmisét, s együtt énekeltek a papokkal. Világi szem nem láthatta őket, ők sem a világi személyeket. A kápolna ajtajában D'Artagnan úgy érezte, ismét cserben hagyja lelki ereje. Visszafordult Athosért, de Athos nem volt sehol. Bosszú fogadalma szerint Athos azt kérte, vezessék a kertbe. A homokon nyomon követte az asszony könnyű lépteit, azét az asszonyét, akinek kiomló vér kísérte életútját. Elment az erdőben nyíló kapuhoz, kinyittatta, és nekivágott az erdőnek. Gyanúja most már végleg megszilárdult. Igen, az út, amelyiken a kocsi eltűnt, körbejárta az erdőt. Egy darabig gondosan követte az utat. Vércseppek jelezték a porban, hogy valaki megsebesült, vagy a kocsit kísérő lovas, vagy a lova. Mintegy háromnegyed mérföld után, 50 lépésnyire Festibertől, nagyobb vérnyom tűnt a szemébe, a talajt egészen feltúrt a lovak patája. A gyanús hely és az erdő széle között, nem sokkal innen az összetúrt föld darabon, ismét látható volt a kertből már ismert pici lábnyom. A kocsi nyilván megállt. Milady itt tért ki az erdőből, így szállt fel a kocsiba. Mindez szinte alátámasztotta Athos gyanúját. A testőr elégedetten tért vissza a fogadóba, Planché már türelmetlenül várta. Minden úgy történt, ahogy Athos elképzelte. Planché is végigment az erdei úton, ő is észrevette a vérnyomokat, ő is rálelt a helyre, ahol a lovak megálltak, csak hogy ő nem fordult vissza, úgyhogy Festubertben, a falu kocsmájában poharazgatva, még csak kérdezősködnie sem kellett. Megtudta, hogy előző este 8:30 éppen itt állt meg egy hölgy. Egy sebesült férfi kíséretében jött Delizsánszon, s a férfi nem bírta tovább az utat. Azt mondták, tolvajok bántak el velük, azok tartóztatták fel kocsijukat az erdőben. A férfi a faluban maradt, a nő lovat váltott és folytatta útját. Planché körülszimatolt a delizsánszot kísérő lovas küldönc után, és meg is találta. Az ember Froméjéig kísérte a hölgyet, aki onnan tovább ment Armentierébe. Planché torony iránt nekivágott, és reggel 7-kor Armentierébe ért. A városkában csak egy fogadó van, a postafogadó. Planché azt mondta, állástalan inas és gazdát keres. 10 percig sem beszélgetett a fogadó személyzetével, már tudta, hogy tegnap este 11-kor egy magányos nő érkezett a házba, szobát foglalt, hívatta a fogadóst, és azt mondta neki, egy ideig a környéken akar maradni. Planchénak több sem kellett, megbeszélés szerint rohant a találkozóra, pontosan helyén találta a 3 inast, őrségbe állította őket, hogy tartsák szemmel a fogadó valamennyi kijáratát, majd átoszhoz sietett. Éppen végzett jelentésével, amikor a 3 testőr is betoppant. Arcú dúlt volt és sötét, még Aramis szelíd arca is. Most mit csinálunk? Kérdezte D'Artagnan. Várunk, válaszolta Athos. Kiki ismét szobájába tért. Este 8-kor Athos parancsot adott, nyergeljenek fel, és üzent Winterlordnak meg barátainak, készülődjenek. Kezdődik a harc. Egy pillanat múlva készen álltak mind az 5-en. Megvizsgálták, megtöltötték fegyvereiket. Athos jött le utoljára. D'Artagnan már nyerekben ült és türelmetlenkedett. Türelem, szólt Athos. Még hiányzik valaki. A 4 lovas csodálkozva tekintett körül. Hiába törték fejüket, fel nem foghatták, vajon ki hiányzik. Planché most elővezette Athos lovát. A testőr nyerekbe szökkent. Várjanak, mondta. Mindjárt jövök. És elvágtatott. 4 óra múlva csak ugyan visszajött. Egy álarcos férfi kísérte, a férfi alakjára bővörös köpeny borult. Winterlord és a 3 testőr kérdőn egymásra tekintett. De egyik sem világosíthatta fel a többieket, egyikük sem tudta, ki lehet a férfi. Aztán arra gondoltak, jól van, ahogy van, ha egyszer Athos így akarja. 9 órakor útnak indult a kis lovasmenet. A kocsi útját követték. Planché vezette őket. A 6 férfi némán ügetett, Kiki elmerült gondolataiban. Zordon alakok, akár a kétségbeesés, sötétek, mint a bosszú. Szomorú menet.
Dumas a 3 testőr című írásának 54. részét hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Somodi János kanonok mesél életéről, hivatásáról, Papillikó kolléganő mikrofonja előtt.
Akkor, akik templomba jártak, azok még megfelelően részesültek hitoktatásba, a gyerekeiket is még úgy nevelték, és lassan, hogy amikor a hitoktatás már szűkítették, minden leépült. Már akkor voltak olyan szülők, akik alig-alig jártak templomba, tehát később, már akkor a gyerekeit megkeresztették, esetleg elsáldozók voltak, akkor már rombolódott minden. De a kiindulás az nagyon jó volt a rendszerváltáskor, akkor még vallásos voltak az emberek. Na most folytatom azért, az nagyon érdekes, hogy elhelyeztek Újfehértóról, megmondom őszintén, én kértem, hogy helyezzenek el. Mert a főnököm idős ember volt, mostani szemmel már azt mondom, hogy nem volt idős, 74 éves volt, hogy meghalt, tehát 70-en felül volt, és akkor bérmálkodásra kellett volna előkészíteni a gyerekeket is, és a, nem tudom, 50 éves, azt hiszem, hogy aranymisére készült a plébános, és azt is meg kellett volna szervezni. Nem mertem vállalni, hogy az olyan nagy feladat lett volna ott, én, mint kezdő pap, hát nem vállaltam, elkértem magam. Eltettek Fegyvennekre, Szolnok megyére. Egy nagy községből jöttem, ugye egyház községből, és a Fegyver neki, az még olyan kicsi volt. Mikor elmondtam az első misémet egy vasárnap reggel 7 órakor, még akkor latinul miséztünk. Mikor kifordultam, hát voltak 7. Mikor leültek abban a nagy templomba, és prédikálni kellett, alig láttam valakit. Nagyon nehéz volt. Ott voltam 3 évig. Volt egy falu, Szapár falu, oda jártam ki, az nagyon volt, templomuk nem volt, később épült, iskolában volt a hitoktatás, ott kérem szépen, nagyon szépen jártak templomba, gyerekek is, meg szülők is, de Fegyvernek nem. Hogy miért nem? Mert a volt kántor tanító iskolának lett az igazgatója, és nagy pártag lett, és ő szószoros értelemben üldözte azokat a gyerekeket, akik templomba voltak. Képes volt eljönni vasárnap a templomba, a kórusra, nézze, hogy ki van ott. Másnap az iskolába ezeket a gyerekeket megszégyenítette, fölállította őket, elmondta mindennek őket. Hát persze, hogy nem mertek a gyerekek. De első áldozási oktatásra úgy szólván mindenki eljött. Bérmálási oktatásra mindenki eljött. Aztán házasságkötés természetes, hogy mind templomban volt, temetés is természetes egyházban, keresztelés, nagyon sok keresztelés volt, és betegellátás is nagyon jó volt, mert akkor még nem a kórházban haltak meg általában az emberek, ha nagyon súlyosak voltak, akkor ugye haza küldték őket, és sokszor az orvosok figyelmeztették a hozzátartozókat, hogy hívjanak hozzá papot. Volt rá eset, hogy éjszaka kellett menni, akkor hozták haza és ellátni. Úgyhogy mindenkit ellátunk szentségükkel. Ritka volt az, aki nem ugye hirtelen halt meg. Tehát ilyen szempontból jó volt. De a hívek vasárnaponként nem jártak templomba. Ott voltam 3 évig.
Ugye Újfehértó és Fegyvernek után az utolsó kápláni szolgálati helye az Kál volt, ahol most is beszélgetünk.
Így van. Kál megint egy nagyon jó hely volt. Nagyon jó főnököm volt, a Rubin Zoltán már meghalt. Igazán barátságos ember volt, más papok is szerették, ő is szerette a társaságot, minden egy nagyon-nagyon kiváló pap volt, esperes plébános volt. Nagyon sokan jártak hittarra, tanítottam templomba. Egy érdekesség, hogy általában adventben legyont, úgy szóval az egész falu. Adventben 6 órakor tartottuk az adventi roláti szentmisét, és már 5 órakor kiültünk a gyóntatószékbe, a templom két oldalán volt a gyóntatószék, egyikben az esperes úr gyóntatott, a másik évben. A sor vége 5 órakor már kívül volt a templomon, annyian álltak sorba. 6 órakon megkezdődött a mise, vagy én mondtam, magyar plébános úr, és még gyóntatni kellett, de ez minden nap. Úgyhogy azért mondom, hogy az egész falu meggyónt akkor. De egyébként is ugye, nagyon szépen jártok templomba, ott voltam 4 évig, és hát szerettem volna plébános lenni, és mondtam a főnökömnek, én bemegyek Egerbe, észek irodába, köszönök, és leülök ott a sarokba, van ott egy asztal, leülök, majd csak megkérdezik tőlem, hogy miért jöttem, így is volt. Megkérdezték, hogy miért jöttem. Mondtam, hogy én a igazgatóról szeretnék beszélni, érszek igazgató, Mészáros volt akkor, és beszéltem is vele, és mondtam neki, hogy hát plébános szeretnék lenni. Na most behívott, és hát azt mondja, nem is tudja, mert sok pap volt akkor. A szerzetesek átjöttek egyházmegyésnek, még akkor ott is plébániát nyitottak, ahol addig nem volt. Például a szilvásváradi plébániát is akkor nyitották. Na jó, hát majd valahova. Történetesen két helyet jelölt meg nekem, Szilvásvárad, vagy pedig Poroszló. Hát a földi voltam, vágyódtam a hegyek után, hát mondtam, hogy hát, jobb lenne, ha Szilvásvárad lenne. Azt mondta, ő nem dönt, majd még érszek uram megbeszélik. Megbeszélték, és megkaptam Szilvásváradot. Nagyon jó volt Szilvásvárad. Szépen jártok templomba, bár ott kevés volt a katolikus. De a grófék nagyon-nagyon rendesek voltak annak idején, és ők, mikor megvették a kastélyt, palabicsinyi grófék, mikor megvették ezt a birtokot, akkor magukkal hoztak katolikus embereket, akik ugye szolgálatukban voltak, és később is tanácselnök katolikus volt, tanácstitkár katolikus volt, a gyógyszerész katolikus volt, az orvos katolikus volt.
De jártak állami, is ők templomban?
Az állami gazdaságnak a vezetője katolikus volt. Nem jártak templomba, de pártolták az egyházat. És külön szépen jó volt ott lenni. Nagyon szerettem kirándulni, egyébként is már kispapkoromban is szerveztem a kirándulásokat a bükkbe, úgyhogy nagyon örültem neki. A plébánia nem volt valami egészséges, sajnos ott vázott meg a derekam, meg minden, de amúgy jó volt, 7 évig voltam ott. Onnan elhelyeztek hirtelen, mert a Sajószentpétér plébános az meghalt hirtelen, és akkor helyébe karácsony előtt elhelyeztek onnan. Na most, amit elhagyom, Szilvásváradról. Hát ezek a vezető emberek nem járhattak templomban. Az erdész, ott volt a mama is, az minden vasárnap eljött templomba, de a család nem jöhetett. De mikor hazament, ő mindig meghívta ebédre a családot, együtt voltak, és elmondta, hogy mit prédikált a pap, aztán elmondta, hogy kik voltak ott, mik voltak ott, meg minden. És mikor felszabadultunk ilyen szempontból, én ugyanakkor már nem voltam ott, akkor már jött a család is. A mama ezzel megtartotta a hitüket a családba.
1977-nél járunk már, amikor is Sajószentpéter.
Sajószentpéter. Hát oda kineveztek, senkinek se kellett, féltek tőle, 10 falu tartozott Sajószentpéterhöz, de ebből csak 6 miséző hely volt, máshova időnként temetni jártunk. Káplánom is volt. Ott csatlakozott hozzám, mint házvezető nő, egy kedves nővér, egy apáca, Mária néni, aki aztán 25 évig velem volt, és nagyon sokat segített rajtam. Nagyon jó hely volt, szépen jártak templomba. Oda tartozott Dusnok puszta. Dusnok pusztán sikerült egy templomot építeni. Mégpedig az egy csodálatos dolog volt, mármint anyagilag is, meg lelkileg is. 750 ezer forintból felépítettük a templomot 1978-79-ben. Ugyanakkor építettek egy bizonyos helyen templomot, nagyon modern templomot, 6,5 millió forintért. A miénk, amit építettünk, lényegében hagyományos, de mégsem, azért modernabb, kinézetű, nagyon jó. Annyira összefogtak az emberek, ingyen dolgoztak a krümbvesek. Senkinek se kellett fizetni semmit. Úgy szóval csak az anyagot vettük meg, és ők mindent megcsináltak, és precízen, pontosan megcsináltak. 361 nányan lakták a községet, ebből valamennyi görög katolikus volt, de hát azok is oda jártak, úgyhogy nagyon szépen jártak ott templomba. Sajószentpéterhez tartozott Dusnok puszta, mint külváros, ott plébánia soha sem volt. Fölépítettük a templomot, hál' Istennek örült a község, ma is úgy tudom, szépen működik. Sajó Szentpéteren volt a régi templom, a Sajó Szentpéter úgy lakótelepénél pedig volt egy ilyen iskola kápolna szerűség volt, de nem működött, mint iskola, kápolna volt, ott volt a kápáni lakás is. Ott többen jártak templomba, mert a Szlovákiában lebontottak annak idején egy községet, és onnan a lakosságot áttelepítették Magyarországra. Egyik része Sajó Szentpéteren kapott helyet, lakás, minden, és azok nagyon-nagyon szépen jártak templomba. Tehát ott nagyon jól ment a hitélet, kápánom is volt, beosztottuk a vasárnapot, ki, mikor, merre megy, úgyhogy jó volt. 7 évet töltöttem utána. Érdekes. Én, mint alföldi ember, az iparvidéket nem tudtam megszokni. Jók voltak az emberek, tényleg nagyon jók voltak, kapcsolataim is, orvossal, vezetőkkel, minden, nagyon jó volt. Nem sikerült. Hát, elkértem magamat. Akkor helyeztek Verpalétre,
ahol még több időt, ott már 9 évet töltött.
11 évet töltöttem. 84-be kerültem oda, és 95-be jöttem el.
Igen, én mondtam rosszul. Igen,
11 évet. Hát kérem szépen, katolikus község, más vallású nem is tudom, volt-e vagy sem, nagyon szépen jártam templomban, egy darabig hitoktattam is, de már akkor ugye hitoktatók voltak, és azok foglalkoztak a gyerekekkel, elsáldozás, bérmás, nagyon szépen ment, úgy jó, jó volt, jó éreztem magamat. Ott voltam 11 évig, de egy kicsit furcsán hangzik, de mégis elmondom, nagyon jóban voltam a hívekkel, és borvidék volt. Hát szeptembertől már a borászok, vagy mondjuk októbertől ráértek tavaszig, hát bizony sok vacsorára meghívtak, engem is, meg a kántor urat is. És ez a vacsora úgy kezdődött, hogy lementünk a pincébe, megkóstoltuk a borukat, utána fölmentünk, akkor már az asszonyok elkészítettek nagyon jó vacsorákat, nagyon jó volt. Hát ment ez egy darabig, csak rájöttem, hogy már 106 kilós vagyok. Már akkor megijedtem. Hát eljöttem, és az is benne volt, hogy már nem akartam tovább hízni. Sajnáltak, hogy eljöttem, de hogyha ott maradtam volna, akkor lehet, hogy most nem lennék itt. De tényleg nagyon jó meg voltam a hívekkel. Egyébként is nekem a hívekkel sose volt bajom, megértettem magamat. Volt egy bencés atya egyszer lelkigyakorlatot tartott, igaz, még Sajó Szentpéteren, és megkérdezte tőlem, hogy postára, meg bárhova is a boltba, mivel járok. Hát mondom, motorral, meg autóval. Azt mondja, gyalog mennyi. Gyalog, gyalog. Ez olyan nagyszerű dolog volt. Gyalog mentem. Nagyon sok emberrel találkoztam, beszélgettem. Különösen emlékszem a berperétiekkel. Azt mondták, menjünk el templomba, mert plébános utal találkozunk számonkérítől. Tényleg számonkérítően, hogy jaj, nem voltam beteg, vagy valami a családban, meg minden, és akkor menjünk, ott legyünk, mert tudtam mindenkinek.
A híveknek erre az odafigyelésre, erre a közvetlenségre nagyon nagy szüksége van.
Na, úgyhogy megszólítottam a híveket, meg én sokat sétáltam a faluba, különösen Berpéten, meg utána Horton is, és így megismertem az embereket. Tehát ott voltam Berpéten, onnan elmentem Hortra. Hort az egy álmom volt, oda már előbb is elmentem volna, de nem engem helyeztek oda, most megkaptam Hortot. Hát Hort, kérem szépen, papi életemnek úgymond a csúcspontja volt. Nem azért, mint a többi nem lett volna jó, de Hort az nagyon jó község, ma is nagyon jó község, bár most már sajnos ott is kevesebben járnak templomba, de ez még mindig jó. Ott a dinnyések voltak, annyit jelent, hogy vidékre jártak el TSZ-be dinnyét termeszteni. Március első vasárnapján volt az elbocsátó miséjük, akkor eljöttek a dinnyések is, illetve már jártak is, akkor eljöttek, és szeptemberben hazajöttek, akkor volt a hálaadó mise, akkor volt az adakozásra az egyháznak, mert ugye dinnyések voltak, meg perselypénzt egész nyáron nem tudtak perselyben lopni, akkor pótolták, meg minden, nagyon helyesek voltak. Rengeteg dinnyét ettem. Úgyhogy a dinnyések, akik otthon termeltek, elmentek a kapu elő, biztos, hogy letettek 4-5 dinnyét, mikor mennyit, annyit szítoszottam, hogy nagyon sokat. Még katona püspök is annak ide járt nálunk, és még ő is részesül belőle. Jó volt ott lenni. És a másik, egy csodálatos dolog történt Horton. Mégpedig a plébánia egy ilyen négyzet alakú ház volt, így szokásos kádárházaknak, vagy megnevezték ezt, 68-ban épült a plébánia, mert a régit azt eladták, lebontották minden. És hát az fiatalokkal foglalkozni kellett volna, de nem volt hol. A plébánia az tulajdonképpen lakás volt. Volt benne iroda, többi, mint csak szoba, hát oda összejöttek már énekelni, és minden olyan kántoron volt, aki foglalkozott így ének szempontjából a fiatalokkal, meg minden, nem volt hely. Nagyon szerettem volna. Akartam venni telket, nem vettem, még drágán adták volna. Akartam venni házat, az se volt megfelelő. Egyszer kaptam egy telefont külföldről, hogy nekem mondta, húgom volt, akkor ott jövette fel a telefont, és mondta, hogy ha ő meghal, akkor majd az örökségéből hagy ránk pénzt. Hát mondta a húgomnak, ezt bárki bemondhatja. Néhány hónap múlva jött a telefon, hogy ez is ez az ember meghalt, és házának egy részét rám hagyta. Nem mondták, hogy az egyháznak, csak rám hagyta, az én nevemet tudták, és hát nagyon örültem neki.
De ez egy külföldi támogatás volt, méghozzá nagyon messziről.
Nagyon messziről volt, nem, hát Ausztráliából volt ennyit, nevet nem mondom meg sohasem. És kérem szépen, néhány hónap múlva felhívott az illető, aki intézte az ügyet, hogy bizonyos összeget kapunk. Ó, mondom, de jó lesz, közösségi házat építünk. Azt mondja, akkor duplán küldöm. Hogy mennyit örököltünk, azt én nem tudom, nem volt róla papír, de duplán küldte. Hát, gondoltuk, hogy plébániának egy részét levontjuk, illetve bővítjük, és utána minden olyan simán ment, hogy nagyon. Fölépült a nagyon szép plébánia, és a berendezést is megterveztük, a bútorokat is megterveztük, a szőnyegeket, meg a függönyöket, étkészletek, mindent, konyhát felszereltünk, minden a konyha maga került akkor 2 millió forintba, és elég volt a pénzünk. És ezt én ma is azt mondom, Szent Ritának köszönhetem.
Miért pont Szent Ritának?
Azért, mert volt Pesten egy szoborgyártó, és vele csináltattam egyszer egy keresztet, és valaki bement hozzá Pesten, megrendelt 10 Szent Rita szobrot, hogy adja oda annak, akinek gondolja. Hát ez az úriember, akkor Verpeléten voltam, beállított hozzám, hogy ad nekem egy Szent Rita szobrot. Én akkor átnéztem a Szentnek a történetét, minden, hát örültem neki, és ezt magammal vittem. Most is ott van a Horthy plébánián. Én neki tudom, mert ez egy lehetetlen dolog volt, hogy ilyen, és ilyen simán menjen minden, tehát nem volt akadály.
No!
Kedves hallgatóink, Somodi János kanonokkal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt!